51. fejezet. Sancho Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény. Elmúlt az éjszaka a kormányzó körsétája után, és hajnalodott. Az asztalnok álmatlanul forgolódott az ágyában, s gondolatai mindig az áruhába öltözött leányka arca és vonzó szépsége körül keringtek. Az udvarmester pedig arra fordította az éj hátralévő részét, hogy pontosan följegyezze Sancho minden tettét, vettét az uraság számára, s beszámolójában elmondta, mennyire csodálkozik Sancho szavain és cselekedetein, mert tetteiben és mondásaiban az értelem keveredett a bohósággal. Végre fölkelt a kormányzó, s dr. Pedro Recio rendelete szerint kapott reggelire valami kevés befőttet, s utána 4 korty vizet. Ez bizony szíves örömest elcserélte volna egy darab kenyérért, meg egy fürt szőlőért. Ám belátta, hogy az erőszak ellen hasztalanul rugdalózna, így ebbe is belenyugodott szíve fájdalmára, s gyomra nagy keserűségére, mert Pedro Recio azt is elhitette vele, hogy a könnyű és híg eledelek felfrissítik az értelmet, ezért különösen ajánlatosak a fontos hivatalokat és méltóságokat viselő férfiak számára, mert nem annyira testi, mint inkább lelki erőre van szükségük. De a szarvas okoskodástól Sancho nem lakott jól, és annyira éhen maradt, hogy titkon elátkozta magában az egész kormányzóságot, de még azt is, akitől kapta. De a befőttecskével a gyomrában éhesen mégis erment törvényt látni. Legelőször egy idegen jelentkezett, és az udvarmester meg Sancho egész kísérete jelenlétében a következő kérdést adta elő. Uram, egy bővízű folyó hasított ketté egy uradalmat. Figyeljen nagyságod, mert ez fontos, és meglehetősen fogas kérdés. A folyón egy híd vezetett keresztül, a híd fönn akasztófa állt, s mellette valami törvényházféle épület. Ebben pedig 4 bíró ült, és ítélkezett a törvény szerint, melyet a folyó, a híd és az uradalomnak tulajdonosa szabott meg. Ez így szólt. Ha valaki ezen a hídon át akar menni, az egyik partról a másikra, meg kell vallania, hová és mi végre megy, és vallomására meg kell esküdnie. Ha igazat mondott, hagyják szabadon, hadd menjen a maga útján, de ha hamisan esküdött, kössék fel minden irgalom nélkül az ott álló akasztófára. Amikor ez a törvény szigorú feltétele köztudomásra jutott, sokan átmentek a hídon, de esküvésök módjából is kitűnt, hogy igaz esküt tettek, ezért a bírák valamennyit átengedték. Egyszer azonban az történt, hogy amint megint megeskednek egy embert, ez az ember kijelenti, hogy esküjére fogadja, ő csupán azért jött és semmi másért, hogy ott halljon meg azon a bizonyos akasztófán. Nagy szeget ütött a bírák fejébe ez az eskütétel, mert azt mondták, ha ezt az embert szabadon eresztjük, akkor hamisan esküdött, s a törvény értelmében meg kell halnia. Ha meg felakasztjuk, ő arra esküdött, hogy ott akar meghalni az akasztófán, tehát az esküvése igaz, s a törvény felmenti. Azt kérdezzük hát nagyságottól, kormányzó úr, mit évők legyenek a bírák ezzel az emberrel, mert máig sem tudták semmire eltökélni magukat. Hírét vették, milyen éles és magas röptű értelme van nagyságodnak. Azért engem küldöttek, kérjem meg az ő nevükben nagyságodat, mondják ki, hogy ebben a zavaros és szövevényes ügyben mi a véleménye. Sancho így válaszolt. Azok a bíró urak, akik kegyelmedet hozzám küldték, bizony megkímélhették volna magokat, mert ami engem illet, olyan ember vagyok, hogy több a fejemben a korpa, mint az éles értelem. Mégis, mondja csak el még egyszer, hadd fogjam fel egészen, akkor aztán meg lehet, hogy az elevenére tapintok. A kérdezősködő újra elmondta szakasztot úgy, mint először, végre Sancho így szólt. Ha nem csalódom, könnyűszerrel eldöntöm én ezt az ügyet egyszeriben. Ugye az az ember arra esküdött meg, azért jött, hogy ott halljon meg az akasztófán. S ha meghal, akkor igaz volt az esküvése, s így a törvény szerint szabadságot érdemel, s átmehet a hídon. Ha meg nem akasztja föl, akkor hamisan esküdött, s a törvény értelmében fel kell akasztani. Szóról szóra úgy van, amint a kormányzó úr mondja, jegyezte meg a küldött, s ami az eset alapos megértését illeti, nincs többé se kérdezni, se kételkedni való. Akkor hát azt mondom, folytatta Sancho, hogy ennek az embernek az igazat mondó részét engedjék szabadon, a hamisat esküvő részét meg kössék föl, és így aztán betű szerint eleget tesznek a megszabott feltételnek.
Úgy ám,
válaszolta kérdéstevő, de akkor ezt a bizonyos embert két részre kell vágni, kormányzó úr, hazugra és igazra. S ha ketté vágják, akkor meg erőszakkal veszik életét, s így a törvény parancsolatát semmiképpen be nem töltik. Márpedig az a fő, hogy mindenáron teljesítsék a törvényt.
Megálljon, csak jó ember,
felelte Sancho. Vagy én vagyok tök Filkó, vagy a törvény szerint azt az embert éppen olyan jogosan fel lehet akasztani, mint életben hagyni, s a hídon átereszteni, mert ha az igazság fölmenti, a hazugság meg csak elítéli. S ha ez így van, már pedig így van, nekem az a véleményem, mondja meg kegyelmed azoknak az uraknak, akik ide küldötték, hogy mivel ebben az esetben elítélés és fölmentés egyenlő súllyal esik alatba, menjen az az atyafi Isten hírével, mert mindig nagyobb dicsőségére válik az embernek, ha valakivel jót tesz, mintha rosszat. Ez alá még a nevemet is oda merném írni, ha ugyan tudnék írni. Egyéb iránt ehhez az ügyhöz nem is a magam feje szerint szóltam hozzá, hanem gazdámnak Don Quixote-nek egyik tanácsa jutott az eszembe, ama sok közül, amiket az utolsó éjjel adott, azelőtt, hogy idejöttem erre a szigetre, kormányzónak. A figyelmeztetés pedig a következő. Ha maga az igazság kétséges, hajoljak és tartsam magamat mindig inkább az irgalmassághoz. Isten úgy akarta, hogy most jusson eszembe, hiszen úgy idevág, mint a kívánat.
Tökéletesen igaz, jegyezte meg az udvarmester, és én meg vagyok győződve, hogy maga Lykurgosz, a spártaiak törvényhozója se hozhatott volna helyesebb ítéletet, mint a nagy Sancho Panza. Ezzel pedig szakadjon vége a ma reggeli törvénykezésnek, s én azonnal utána nézek, hogy a kormányzó úr kényekedve szerint ebédelhessen.
Helyes beszéd, csak azután úgy is legyen, jegyezte meg Sancho. Adjatok ennem, s azután akár záporként szakadjon rám a sok pörös vitás kérdés. Eldöntögetem én egy szem hunyorítás alatt.
Az udvarmester be is váltotta a szavát, mert csak ugyan lelkiismeretbe vágó dolognak tartotta, hogy éhen ne veszejtsenek egy ilyen értelmes kormányzót. De meg még az eset véget is akart vetni a kormányzóságnak, ha majd az utolsó tréfán is túlesett, aminek végrehajtásával megbízták.
Sancho aznap a Tritefore doktor rendeleteit és szabályait sútba dobva ebédelt. Alig, hogy asztalt bontottak, futár lépett be. Don Quixote-tól hozott levelet a kormányzónak. Sancho először a titkárnak adta oda a levelet, s azt parancsolta, előbb olvassa el magában, s ha nincs benne semmi titkos, aztán olvassa fennszóval. A titkár engedelmeskedett, s előbb átfutva a levélen így szólt. Bátran fel lehet olvasni fennszóval is, mert amit Don Quixote úr ír nagyságodnak, arra is érdemes volna, hogy kinyomassák, vagy akár aranybetűkkel írják le. A levél így szólt. Don Quixote de la Mancha levele Sancho Panzához, Barataria szigete kormányzójához. Váltig azt hittem, hogy majd balfogásaidról és sületlenségeidről fogok hírt hallani, s éme, Sancho barátom, értelmességedről számolnak be, amiért nem tudok elég hálát adni az égnek, hiszen a szegényt a sárból is fel tudja emelni, s még a bolondot is okossá tudja tenni. Azt mondják, úgy kormányozol, mintha ember volnál. Embernek meg olyan vagy, mintha négy lábú állat volnál, már tudnélik, ami leereszkedő magaviseletedet illeti. Arra akarnálak azonban figyelmeztetni, hogy a hivatalos tekintély fenntartásának érdekében gyakran illő és szükséges, hogy az ember a szíve alázatosságával ellentétes módon cselekedjék. Mert ha valaki fontos hivatalt tölt be, az szerint kell tekintélyt tartania, amit a hivatal követeli, és nem szabhatja magát saját alázatosságra hajló természetéhez. Ruházkodjál takarosan, mert még a tuskó se látszik tuskónak, ha feldíszítik. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy cicomázd magad, az sem, hogy bíró létedre katonaruhát viselj, hanem hogy öltözeted olyan legyen, amilyen hivatalos állásod követeli, s legyen rendes és tiszta. Hogy megnyerd a kormányzásod alatt álló nép bizalmát, egyebek közt kettőt kell tenned. Az egyik, légy nyájas mindenkihez, amit egyéb iránt már mondtam, másszor is neked, a másik meg,
Legyen rá gondot, hogy az élelmiszer soha fogytán ne legyen, mert semmi se keseríti el inkább a szegények szívét, mint az éhség és ínség. Ne irkálj, firkálj sok rendeletet, s ha íratsz, jót íras, s legyen rá gondot, hogy megtartsák és teljesítsék, mert az olyan rendelet, amit nem tartanak meg, jobb, ha nincs. Sőt, arról tesz tanúságot, hogy a fejedelemnek volt bölcsessége és tekintélye, hogy ilyen rendeletet kiadjon, de nincs elegendő hatalma, hogy érvényt szerezzen neki. Márpedig az olyan törvény, amely csak ráijeszt az emberekre, de amelyet senki se teljesít, annak a fatuskónak szakasztott mása, amit a békák királyával tettek, mert először elrémítette őket, de az idők múltával rá se hederítettek. Sőt, még ők ugráltak fölébe. Légy az erények édesatya, a bűnök mostohája. Ne légy mindig szigorú, de mindig lágy se légy. Válaszd el e két lehetőség között a középutat, ez az igazi okosság. Látogass el a börtönökbe, a mészárszékekbe és a piacokra, mert a kormányzó megjelenése az ilyen helyeken különösen nagy fontosságú. Ez vigasztalja meg a foglyokat, akik szabadulásukat várják. Ez az a mumus, amitől aztán a mészárosok becsületes fonttal mérnek, s ugyanezért a kofák is megijednek. Sohasem utasd magad pénzsóvárnak, még ha konclesző volnál is, amit nem hiszek. Nem utasd magad asszonyok után esenkedőnek, falánknak. Mert mihelyt a nép és környezeted kiismeri gyenge oldaladat, ott indítja ellened ostromát, még veszedelmed mélységes mélyére nem taszít. Nézd át újra meg újra, olvasd át ismételve a jó tanácsokat és útmutatásokat, amiket írásban adtam neked, mielőtt kormányzónak mentél. S majd meglátod, ha híven követed őket, milyen hatalmas támaszt találsz bennük, és megóvnak a kormányzók hivatalával járó gondtól, bajtól. Írj a te uraságodnak gyakran, s légy hozzá háládatos, mert a hálátlanság a kevésség leánya, s az egyik legnagyobb vétek. Ha valaki háládatos jótevőinek, hálás lesz Istennek is, mert Istentől annyi jóban részesült, és részesül a jövendőben is. A hercegasszony őméltósága külön futárral küldte el öltönyödet, s még más ajándékot is feleségednek, Tereza panzának. A választ minden pillanatban várjuk. Én a napokban nem a legjobban éreztem magamat, egy macska viadalba keveredtem is az orrom bánja, de azért nem lett belőle nagyobb baj, mert ha némely varázsló meggyötör is, más varázslók megvédelmeznek. Ott tudtomra, hogy a körülötted levő udvarmesternek csak ugyan volt-e része a trifádi ügyben, mint te gyanítottad. Általában tudósíts mindenről, ami azóta történt veled, hiszen ezt könnyűszerrel megteheted annál is inkább, mert az a feltett szándékom, hogy minél előbb szakítok mostani tétlen életemmel, mert nem ilyenre termettem. Olyan ügybe bonyolódtam, hogy azt hiszem, alkalmasint meghasonlást idéz elő köztem és a hercegi pár között. Akármilyen kellemetlen is ez, nem tehetek róla, mert 100 szónak is egy a vége, nekem előbbre való, hogy betöltsem hivatásom, parancsolatát, mint hogy a kedvökbe járjak. Mert a mondás is azt tartja, barátom Plátó, de még inkább az igazság. Ezt latinul írtam, mert felteszem rólad, hogy amióta kormányzó vagy, már bizonyosan megtanultad ezt a nyelvet. És most Isten veled, Isten őrizzen meg úgy, hogy semmi baj ne érjen. Barátod, Don Quixote de la Mancha. Sancho nagy figyelemmel hallgatta végig a levelet, valamennyien talpra esetnek tartották, és nem győzték eléggé magasztalni. Sancho rögtön felkelt az asztaltól, magával hívta titkárát, bezárkozott vele a szobájába, s azonnal válaszolni akart Don Quixote-nak. Azt mondta át a titkárnak, hogy hozzátoldás vagy elhagyás nélkül írja, amit tolba mond. A titkár szót fogadott, a válasz pedig így hangzott. Sancho Panza levele Don Quixote de la Manchához. Teendőim annyira elfoglalnak, hogy még arra se érek rá, hogy a fejemet megvakarjam, vagy a körmümet levágjam. Ezért meg is nőttek akkorára, hogy Isten legyen irgalmas, kegyelmes. Ezt pedig azért mondom, kedves lelkem uram, hogy kegyelmed ne csodálkozzék, hogy eddig nem küldtem tudósítást, hogy s mint érzem magamat ebben a kormányzóságban, ahol többet éheztem, mint amikor együtt barangoltuk a vadonban és a pusztaságokon. A minap levelet kaptam ő méltóságától, a herceg úrtól, Arról tudósít, hogy némi nemű kémek törtek a szigetségbe, és az életem ellen áskálódnak. Eddig azonban nem tudtam egyetlen egyet se leleplezni egy bizonyos doktoron kívül, aki azért húzza itt a fizetést, hogy megöldössön minden kormányzót, valahány csak ide kerül. Dr. Pedro Reciónak hívják. A Tritefórából való. Már ebből a névből is láthatja kegyelmet, hogy az ember lemondhat az életéről, ha ennek a doktornak a kezére bízza magát. Egyéb iránt ő maga is azt mondja, hogy nem a betegséget gyógyítja, ha valaki már megbetegedett, hanem arról lesz szó, hogy megakadályozza a betegséget, s egyetlen orvossága a koplalás, meg újra csak koplalás, míg az embert úgy ki nem szárítja, hogy csont meg a bőr marad, mintha bizony a sorvadás nem lenne rosszabb nyavaja, mint a hideglelés. Szóval mindenáról arra törekszik, hogy éhen veszek, s már látom, hogy a bosszúság miatt kell elpusztulnom. Egykor azzal kecsegtettem magamat, ha majd kormányzó leszek, meleget eszem, hideget iszom, patyolatos, tollas ágyon pihenek, s íme kés sanyarúságra kerültem ide, mintha valami remete volnék, de nem jó szántamból lettem remete. Ezért azt hiszem, előbb-utóbb bizony csak elvisz itt az ördög. Eddig se igaz úton, se hamis úton semmi se ütötte a markomat. Megáll az eszem, hogy ez miképp lehetséges, hiszen azt hallottam, ha valaki erre a szigetre kerül kormányzónak, még a lábát se teszi be, annyi pénzt kap a lakosságtól, vagy ajándékba, vagy kölcsön, hogy több se kell. Ez egyéb iránt másutt is rendes szokás, a többi kormányzóságban, nem csupán itt. Amint tegnap éjjel körutat tettem a szigeten, egy férfi ruhába öltözött gyönyörű leánykára és asszony ruhába öltözött férfi testvérére akadtam. A leányba az asztalnokom szeretett bele, s amint ki is kottyantotta, feleségül akarja venni. Én meg a legényt néztem ki vőmnek. Még ma el akarjuk mondani szívünk szándékát mind a kettőjük atyának. Egy Diego de la Lan nevű neves embernek a család olyan régi keresztény, hogy jobb se kell. El szoktam látogatni a piacra, amit kegyelmed is tanácsolja, és éppen tegnap akadtam egy kofára. Idei magyarót árult, de nyomára jutottam, hogy egy véka, ideibe egy véka régit kevert, ami avas volt, vagy férges. Az egészet odaadtattam az iskolás gyerekeknek, majd kiválogatják a javát. A kofára meg azt a büntetést szabtam, hogy 2 álló hétig nem ülhet ki a piacra. Azt mondták, hogy egészen helyesen intézkedtem. Annyit mondhatok kegyelmednek, itt az az emberek meggyőződése, hogy nincs a világon átkozottabb népség a kofánál. Ha még annyi volna is, mint szemtelen, szívtelen és tulakodó, ezt magam is elhiszem azok után, amit más községekben is láttam. Annak, hogy a hercegasszony ő kegyelmessége írt feleségemnek, Tereza Panzának, s amint kegyelmed mondja, ajándékot is küldött, igen megörültem, s rajta leszek, hogy valamikor megháláljam. Csókoljon kezet neki kegyelmed az én nevembe, s mondja meg, azt üzenem, jó indulatát nem érdemtelenre pazarolta, amit majd tettel is bebizonyítok. Nem szeretném, ha kegyelmed összezördülne az urasággal, mert ha kegyelmed kócódik velük, világos, hogy nekem káromra válik, s nem lenne rendjén, hogy engem háládatosságra serkent, saját maga meg hálátlan lenne azok iránt, akik annyi jóval elhalmozták kegyelmedet, s oly szívesen, s oly pompásan megvendégelték kastélyukban. Ezt a macskaviadalt nem értem. De képzelem, hogy megint valami babonnaság lehet a dologban, amivel azok az átkozott varázslók szokták háborgatni kegyelmedet. Egyéb iránt majd meghallom bővebben, ha találkozunk. Szeretnék valamit küldeni kegyelmednek, de nem tudom, hogy mit, ha csak olyan apró fecskendőt, nem a nyavaják ellen, mert ezen a szigeten igen takarosakat tudnak készíteni. Egyéb iránt, ha még egy ideig ki nem cseppenek a birodalomból, vagy egyebet, vagy mást majd csak küldök a jövedelmemből, vagy az ajándékokból, amiket kapok. Ha a feleségem, Tereza Panza, írni találna, fizesse ki kegyelmed a postadíjat, s küldje ide a levelet, mert nagyon szeretnék már hírt hallani az egész házam népe, feleségem és gyermekeim felől. Most pedig az Isten óvja meg kegyelmedet minden rossz akaratú varázslótól, engem pedig szabadítson el éppen és békén ebből a kormányzóságból. Amit ugyan alig hiszek, mert amint ez a doktor Pedro Recio bánik velem, alig, hanem itt hagyom a fogamat. Kegyelmet szolgálja, Sancho Panza, kormányzó. A titkár pecsétet ütött a levélre, s a futárt azonnal útnak eresztette. A tréfa csinálók pedig összesúgtak, s megbeszélték, hogyan fosszák meg Sanchót a kormányzóságtól. Sancho meg a nap hátralévő részében azzal foglalkozott, hogy rendeleteket állított össze a képzelt sziget jóléte érdekében. Elrendelte, hogy az egész államban senki sem merészeljen nagyban élelmiszert összevásárolni, ellenben bort szabad behozni akárhonnan is, azzal a feltétellel, hogy világosan megjelöljék, hová való, hogy hírneve, minősége és igazi értéke szerint lehessen megszabni az árat. Aki pedig fölvizezi a bort, vagy más cégérrel akarja eladni, életével lakoljon. Leszállította minden lábbeli, különösen a cipő árát, mert úgy vélte, hogy magasabb a kelleténél. Megszabta a cselédbért, mert a bér az érdek útjára tévedt. Súlyos büntetést szabott ki azokra, akik éjjel vagy nappal illetlen, sikamlós énekeket dalolnak. Elrendelte, hogy semmiféle vakkoldósnak nem szabad csoda történeteket versben elmondania, ha csak hiteles bizonyítványt nem tud felhozni, hogy a történet igaz, mert úgy sejtette, hogy amit így szoktak énekelni a vakok, mint csak mese, az igaz történetek megcsúfolása. Kinevezett egy koldús bírót, de nem a végre, hogy a szegényeket hajkurásza, hanem hogy tüzetesen megvizsgálja, igazán szegényeke. Mert a színlelt bénasság és a tettetett rokkantság örve alatt rablásra vetemedik az épp kar, és iszákossá lesz a józan ember. Szóval olyan rendeleteket adott ki, hogy máig is érvényesek, és Sancho Panza a nagy kormányzó rendeletei néven ismertek a községben.